Folytatjuk a gondolatokat az ige tanításaiból, hogy ezt miként kell mindennapjainkban alkalmazni. A Biblia egy nagyon vastag könyv, és az ember néha nem tudja, hogy hol kezdje olvasni, mert annyi felé elbarangolhat a figyelmünk, hogyha elkezdjük olvasni, de a Szent Szellem vezet minket ebben. És azt szeretné, hogy az, amit olvasunk, és amit ott megértünk, azt a mindennapjainkban alkalmazni, és tudjuk az életünkben. Mert az ige csak akkor válik igazi áldássá számodra, hogyha beengeded az értelmedbe, az értelmeden keresztül lekerül a szívedbe, a szellemedbe, és utána, mint egy tükör, amiben belenézel, az ige egy tükör, elkezdesz elváltozni annak a képére és hasonlatosságára, aki maga az ige, és a gondolataidban is elváltozol. És az az elváltozás egy metamorfózis-szerű változás, a metamorfóz szó állott a görögben, ami azt jelenti, hogy vissza nem fordítható többé. Ha te egyszer a szívedben meggyőződtél, hogy az úgy van, ahogy itt meg van írva, és a gondolataidban sem vagy eltéríthető, akkor az a tiéd, és akkor arra te elváltoztál. Te az vagy, te az igével egyé lettél. Úgy gondolkodsz, és az megvan neked, és azt meg tudod élni. Ez a lényege az igének, hogy úgy változunk el, hogy ez visszafordíthatatlan. Többi a világ nem tud minket eltéríteni. Nem tud minket eltéríteni vissza a világ, hogy mégiscsak az a régi élet volt a jobb. Szó nincs róla. Szó nincs róla, mert az ige elvégzi. Az ige elvégzi, belenézünk, mint egy tükörbe. Ott látjuk magunkat, hogy milyennek lát minket Isten, és utána, ha azt a belső emberünkbe beépítjük, az valóságban jön az életünkbe. Valóságban jön az életünkbe, és a gondolatainkban is megtapasztaljuk, hogy többé már nem úgy gondolkodunk, mint eddig arról a dologról, hanem úgy, ahogy az ige írja, és azt meg is cselekedjük. És aki az igét cselekszi, az lesz áldott, ugye? Mert ha nem tennénk, akkor megcsalnánk a saját szívünket, így írja a Jakab levele. A saját szívünket csalnánk meg vele. Mert a szívünkben máshogy van beírva, mint ahogy beszélünk, vagy cselekedjük. És nem is Isten csalod meg velem, a saját szívedet csalod meg akkor. Ez nem egy jó hely, úgyhogy törekszünk erre, hogy ezt ne tegyük. Az Úr Jézus kegyelméből olvassuk majd ma a Bibliánkat. Jézus nevében elmegyünk egy nagyon ismert részre. A János evangéliumnak a 14. fejezetére. Szeretném, ha mondaná mindenki, hogy Jézus szeret engem. Hogy ebbe biztosak legyünk, miatt kezdjük, hogy már most tudjuk, hogy Jézus szeret minket. Ez az alapja a megváltásunknak. Isten úgy szerette ezt a világot. Nem akarta, hogy te elveszett légy, és hatalmas árat fizetett érted. János evangélium 14. fejezetében vagyunk, és a 12-13-as verseket olvassuk. Bizony-bizony mondom nétek, aki hisz én bennem. Látod a nyomatékot itt, hogy Jézus mit mond? Azt mondja, hogy olyan erőteljesen mondom, hogy felhívom rá figyelmedet külön. Amikor bizony-bizony kétszer olvasod, Jézus nagyon erősen hangsúlyoz valamit, nyomatékosan hangsúlyoz valamit, és szeretné, ha igazán figyelnél rá, hogy mi van itt elrejtve. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Kérlek, mondd azt, hogy ezt az ige rólam mondja. És tudod-e miért? Azért, mert Jézus azt mondja, aki hisz én bennem. És te hiszel-e Jézusban? Ha te hiszel Jézusban, ez rólad szól. Mert ugye hiszünk Jézusban, ezért vagyunk ma itt mindannyian, mert hiszünk abban, hogy Jézus meghalt értünk, és feltámadt a halálból. Hívők vagyunk, ez a hit köt minket össze. Jézus azt mondja, hogy aki hisz én bennem. Vagyis ez, amit itt Jézus mond, ez rólam szól. Nyugodtan, bátran jelents ki, mert akkor közelebb kerültél ez az igazsághoz. Ez rólam szól, mert én hiszek Jézusban. Mindazt, amit Jézus cselekedett, azt írja az ige, azokat mi is fogjuk cselekedni, sőt, nagyobbakat fogunk cselekedni azoknál. Mert én az én atyámhoz megyek. Sokat gondolkodtam ezen a versen, még amikor egész kicsike keresztény voltam akkor is. Megmondom nektek őszintén, hihetetlennek tűnt ez nekem, hogy Jézus ezt itt ilyen bátran merte említeni. Ugyanis, ahogy olvassuk az evangéliumokat, Jézus hatalmas dolgokat cselekedett. Feltámasztotta halottakat. Megnyitotta a vakok szemeit. süketek füleit, csonkabonkák épültek meg, új végtagok nőttek ki. Hatalmas dolgokat cselekedett Jézus, és azt írja, hogy mi ezeknél nagyobbakat is fogunk cselekedni. És ezt maga Jézus mondja. Hogyha ezen az ember időzik, akkor nagyobb bátorságot kap arra, hogy valóban a Szent Szellemnek az áradásaiban ezek a jelek és csodák létre tudjanak jönni. De mi volt az alapja annak, hogy Jézus ezt mondta nekünk? Jézus, amikor a Földön járt, akkor egy időben, egy helyen tudott lenni, és egy bizonyos dolgot tudott megcselekedni. Amíg a Földön járt. De amikor arról kezdett beszélni a tanítványainak, hogy én elmegyek az Atyához, és elküldöm nektek a vigasztalót. Ugye mondta ezt? Hogy elküldöm nektek a vigasztalót. És amikor ez valóban megtörtént, akkor többé Istennek az ereje nem korlátozódott már csak egy helyre a világban, ahol Jézus járt, ugye? És nem csak arra az egy időpontra, ahol éppen Jézus akkor abban a pontban ott volt, és amit akkor cselekedett, hanem a Szent Szellem jelen van az egész földkerekségen, miután az Atya kiárasztotta. Jézus elküldte ezt a megígért Szent Szellemet, és az Atya kiárasztotta az egész földkerekségre. És ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem az egész földkerekségen, minden hívőben, aki befogadta őt, jelen van, és hatalmas dolgokat tud cselekedni mindenfelé a királyság építésében. Tehát többé nincs korlátozva Istennek a munkája arra, hogy Jézus épp hol járt a földön. Elment Jeruzsálemből, és mondta, hogy ma Szamária városába kell mennem, és ott várta őt a kútnál egy nem szövetségbeli például. Akkor nem tudott Jeruzsálemben vagy Galileán éppen csodákat tenni. Mert akkor más küldetése volt. Tehát ez egy hatalmas dolog, és a nagyobbakat cselekszik azoknál, be kell látnunk, hogy a Szent Szellem nélkül nem lenne lehetséges. Isten kiárasztotta a Szent Szellemet, és általa lehetséges ez azoknak, akik befogadják őt. Akik befogadják a Szent Szellemet. Erre rá kell ébrednünk. Hogy Isten ma a Szent Szelleme által végzi ezeket a hatalmas dolgokat, a még nagyobbakat azoknál, ahogy Jézus mondta. És Jézusnak minden szava az igazság. Ezt el kell fogadnunk, hogy Isten ezt így látja ma, akár mennyire is úgy gondoljuk, hogy mi még nem cselekedtünk ilyen nagy dolgokat. Ez akkor is igaz, mert Jézus mondta, és számít rád ebben. Vagyis szorgalmasnak és odaadónak kell lennünk, odaadó munkatársatnak kell lennünk Isten országában, hogy ez, amire minket Isten elhívott, ez be is teljesedjen az életünkben. Isten meg akarja ezt cselekedni, általad is, azokat a nagyobbakat. Van-e elváró hited erre? Vagy csak lapoztál, olvastad, és lapoztál, ez biztos nem rám gondolt Isten, amikor ezt mondta. Ne gondolkodjunk ilyen kisítően. Ezt nekünk írta, és ez ránk vonatkozik. Abban a sorban, amit itt mond Jézus, hogy nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek, így folytatja. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt. Megcselekszem azt, tehát nem neked kell tenni ezeket a hatalmas csodákat majd. Mondja, Jézus, bízz csak rám, majd én megcselekszem ezeket. Te csak kérjed, egy bizonyos másik magyarázat szerint itt egy erősebb szó használat is van, hogy parancsolod azokat a Jézus nevében, azok megtörténjenek. Az ellenségtől parancsolod vissza a földeket, követelsz, visszakövetelsz, amit ellopott. Azokat én megcselekszem, mondja Jézus, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Vagyis arról van szó, hogy Isten a földön ki akarja árasztani a dicsőségét, és ebben akar téged használni, mert szellemmel teljes hívője lettél. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt, újra bátorít. Egyik mondatól a másikra ugyanaz szinte ismétli Jézus, hogy bátran tegyétek ezt. Mert ha valamit kérsz, azt én megcselekszem. Mögéd áll. Mögéd áll. A garancia az az ő neve. Ha az én nevemben teszed ezt, akkor én megcselekszem. Akkor én megcselekszem. Ez egy óriási bátorítást kell adjon nekünk. Hogy bátran imádkozhatunk például. Hogy bátran parancsolhatunk Jézus nevében. Ez egy felhatalmazás, hogy az ő nevét használhatjuk ebben a világban. És nem szabad kicsiny hitűnek lennünk, hogy az nem történik meg, mert nem te cselekszed. Jézus fogja megcselekedni azokat, ha megtanulsz vele együtt járni, ha megtanulsz ráfigyelni. És ez fel kell, hogy egy kicsit gerjessze most a szívünket, hogy ha ez tényleg így van és igaz, akkor én ebben akarok járni. Ez egy elhatározás, neked kell meghozni. Azonban mindannyiunk életében volt már olyan imádság, amit mondtuk, hogy ugyan elmondtunk, de nem láttuk a választ. Aki azt mondja, hogy ilyen imát még nem mondott el, azután nyugodtan bocsánatot kérhet azért is, hogy most éppen füllentett, ugye? Tehát mindannyiunk életében van olyan imádság, amire nem jött úgy a válasz, ahogy reméltük. Nézzük, hogy mit mond erről az írás, hogy van-e ilyen az életünkben. Jakab levele, 4. fejezet. Tudjátok-e, hogy Jakab Jézussal együtt nőtt fel? Tehát Jakab nagyon sokat tanulhatott az Úrtól az évek során. Amikor Jézus növekedett a bölcsességben, akkor Jakab is hallhatta azokat, és láthatta. Nagyon kiváltságos helyen volt. Jakab így ír a 4. fejezetben, erről, hogy miként van ez, hogy mi kérünk, aztán kapunk, aztán mégsem kapunk. Hogy van ez? Belenézünk ebbe. Első vers így mondja. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnané a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek. Ennek a testnek a különböző tagjai, cselekedetei. Kívántok valamit, és nincs néktek. Gyilkoltok, és irigykedtek. És nem nyerhetitek meg, mert harcoltok, és háborúskodtok, és nincs semmitek. Mert nem kéritek. Ez az első pont. Azt mondja Jakab, hogy azért nincsen néktek, mert nem kéritek. Ez az első gondolat, amit szeretnék kihangsúlyozni. Sokszor az embernek eszébe sem jut, hogy amit igazán szeretne, azt ne ilyen testi módon próbálja viszálykodásokkal, meg veszekedésekkel, meg testi harcokkal elszedni, úgymond a másiktól munkai irigységek, meg miért nem engem emeltek ki a munkahelyemen, meg miért nem nekem van ez, miért a másik kapta. Ne így civakodjunk, hanem azt mondja, azért nincs ez nektek, amit annyira szeretnétek, mert nem kértétek. Sok embernek eszébe sem jut, hogy odafordulhatna Istened, és egy egyszerű imát elmondhatna. Hogy Uram, ezt add nekem. Szeretném. Én ezt kívánom, ez legyen az enyém. Add meg nekem, a te kegyelmedből legyen ez meg nekem, hogy tiéd lehessen a dicsőség. És ez az első, amit felhívta a figyelmet, azért nincs néktek, azért nincs semmitek, mert nem kéritek. A következő pontban, a 3. pontban tovább gondoltat minket. Kéritek, de nem kapjátok. Ó-ó. Van, hogy már kértük, és mégsem kapjuk. Van-e ilyen az életünkben? Ha az ige írja, akkor kell ilyen legyen. Kéritek, de nem kapjátok, mert, és most figyelj nagyon, mert nem jól kéritek. Létezik-e az, hogy valamit nem jól kértünk? Le van írva. Nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Vagyis ez elgondolkodtat minket. Először is olvassuk Jézusnak ezt a hatalmas ígéretét, hogy amit csak kértek, megkapjátok. Ugye le van írva? És aztán egy másik fejezetben meg elkezdünk gondolkodni azon, hogy le van írva az is, hogy valamit kérünk és mégsem kapjuk, akkor az azért van, mert azt nem jól kértük. Vagyis itt meg kell állnunk, és szejla, itt gondolkodnunk kell. Ha kéred azt a dolgot, és az jó neked, akkor Isten oda fogja adni, mert ő egy jó Isten. Ő nem tart vissza semmit tőled. Semmit. Ráadásul mindenért megfizette az árat már előre. Vagyis már nem kell neki semmit tenni, hogy odaadja neked. Ha Isten nem fogja azt odaadni neked, annak oka van, akkor meg kell bíznod benne, hogy valami jobbat tartogat esetleg a számodra. Lehet, hogy te nem láttál rá úgy arra, amit kértél, hogy az a legjobb neked. Úgy gondolod, de Isten valami annál is jobbat tartogat neked. Akkor azt nem fogja odaadni, amit kértél, mert akkor már a következőt nem tudná odahozni. Ez egyik oka lehet. Isten nem hozta neked azt, amit kértél. De lehet oka például az, hogy Először még el kell végezzen benned valamit, hogy azt oda tudja adni. Mert a mostani szíved állapotában nem lennél képes megtartani azt. Nem vagy még érett mondjuk rá. Lehet, hogy egy társat kértél. És amíg ezt meg azt le nem csiszolgatja Isten benned, addig azt a társat nem tudja elküldeni, mert az tönkretenné a kapcsolatotokat. És az igazit szalasztanád el. Tehát időzítések is vannak, amikor kérünk valamit. Uram, ad nekem most azonnal. Istennél, ugye, kérdezi ez, hogy hova sietünk vele. És vannak időzítések az életünkben. Aztán vannak Istennek tervei. És lehet, hogy nem az ő tervei szerint kértünk. És akkor Isten visszafogja, és nem adja azt oda, amit kérte, mert neki valami jobb van a terveiben, és te neked pedig meg kell állnod hitben, hogy az eljön majd hozzád. Ez eljön hozzád. Nem szabad ilyenkor feladni és elcsüggedni. Sokan ilyenkor úgy megbotránkoznak Istenben, hogy hát akkor Isten nem is gondolt rám, Isten akkor nem is szeret engem, Isten meg sem hallgatta az imádságomat. És még a gyülekezetből is elhagyjuk gyakran ilyenkor a helyünket, mert úgy látjuk, hogy Istennek mi nem vagyunk fontosak, mert azt az imát nem válaszolta meg, és ez nem így van. Ez nem így van. Istenben megbízni az a legcsodálatosabb hely, ahol a keresztény élheti az életét. Istenben megbízni. Leemeli a vállunkról a gondokat, amikor tudjuk, hogy ő benne bízunk. Ha látjuk azt, ha nem látjuk még azt, ő benne bízunk. Mert ő cselekszik. Az imánk ott van a trón előtt, és a maga idejében meglátunk sok mindent, amit most még esetleg nem látunk. Imádságban odaadni Istennek a kívánságainkat, és tudni, hogy az ő szemei rajta vannak azokon, végtelen megnyugvást hoz. Bemenni oda a nyugodalomba, ezt jelenti. Bemenni a nyugodalomba, és nem háborogni amiatt, hogy amit kértem, még nincs meg nekem. Hanem megkérni Istent, hogy drága abba, akkor igazíts ki engem, hogy vagy rossz indítékokkal kértem, vagy rossz időzítésben kértem, de semmiképpen ne hagyd, hogy elcsüggedjek. És Isten meg fogja tenni, hogy átölel. És megvigasztal, és megvilágítja azt, hogy ő azt hogy látja. És ezért nagyon nagy kincs az Istennel való együttjárás, ha ezeket végig gondoljuk, mielőtt elcsüggednénk. Jakab levele, 5. fejezetben, a 16-os versnek a második részét szeretném olvasni. Ugyanis ezek a csüggedések vagy kudarcok mindig arra irányulnak, hogy elveszítsük a kedvünket még attól is, hogy imádkozzunk. És ha ide, erre a pontra eljuttatott, el tudott minket juttatni az ördög, akkor nagyot nyert vele, mert akkor többet nem használod a hitedet. És pont ez a célja. A hited a legveszélyesebb neki. A hited, amikor azt használod ellene. Azt írja Jakab 5-ben a 16 második fele, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Nem csak, hogy hasznos, hanem hozzáteszi az ige, igen hasznos. A legdrágább valuta Isten királyságában, amikor a hiteddel buzgó imádságokat mondasz el. Amikor buzgó imádságokat tudsz elmondani. Ugyanis ilyenkor az a dynamis erő, ami bennünk van a belső emberben, a görög szó a dynatos, amiből a dinamó szó is van, ami robbanásokat hoz erre a világra, ha megtanulod azt kiárasztani magadból. Ez a belsőből jön elő, a belsőből, ahol lakik a Szent Szellem, és miközben ezeket a buzgó imádságokat mondod, úgy, hogy tudod, hogy igaz vagy. Hatalmas robbanásokat hoz erre a világra, minden imád. Még akkor is ebben a pillanatban azt nem látod. Azt mondja, hogy az igaznak buzgóságos könyörgése. Sok ember azt gondolja, hogy akkor meg sem próbálom, mert nem tartja magát igaznak. Azt mondja, hogy az igaz, az az ember, aki minden útjában tökéletes, és soha nem vét, és nem téved, és nem tesz ezt meg azt, de a Biblia nem így írja. Hanem úgy írja, hogy az Isten megigazultságában, Krisztusban igaz emberről beszél. És elfogadtad-e a szent vért magad fölött, hogy az megigazított, hogy az megtisztított, hogy tudod-e, hogy az új teremtés Krisztusban az bűnmentes. Isten nem a tévedéseidet fogja tekinteni, hanem azt, hogy te megigazultál, és ha így végzed ezeket a buzgó könyörgéseidet, akkor az valóban igen hasznos lesz a saját életedre, és mindazokért, akikért könyörögsz majd. Szent Szem sokszor elviszi az imáinkat olyan helyekre, ahol még az életünkben nem jártunk testben. Mert ott éppen szükség van rá, hogy ezek a buzgó imák oda eljussanak. Vagyis nagyon fontos, hogy azért, mert nem látjuk egy-egy imánknak a válaszát, fel ne adjuk a buzgó könyörgéseinket, az imádságainkat. Ugyanis minden egyes rövid kis imádság, amit elmondunk napközben, lehet, hogy nincs időd leülni órák hosszat, és azt mondani, Uram, most félreteszem a fél napomat, és könyörgök. Ilyened nincs. Akkor is egy rövid ima. Uram, ezt a helyzetet a kezedbe adom most, és szeretnék változást látni benne. Ha csak ennyit elmondasz Jézus nevében, ezek ajtók Isten számára, hogy abban a helyzetben változásokat eszközölhessen. A maga idejében, a maga módján, hogy angyalokat árasszon ki, és küldjön a segítségedre. Tehát ajtót nyitottál Istennek, Isten erejének az életedre. Ezt a példát így folytatja Isten a mi bátorításunkra, egy példát hoz. Mondja a buzgó könyörgéseket, hogy ezek mennyire hasznosak, milyen sokat hoznak nekünk, ha ezt megtesszük. És utána így folytatja a 17-es versben, hogy Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű. Ha olvasod Illés profétának a csodáit az Ószövetségben, akkor azt hiszed, hogy meg sem tudod őt közelíteni. Olyan sok csodát lehet olvasni, hogy miket cselekedett, milyen hatalmas bátorságban volt, és Isten hogy használta őt, és miként, és hogy. És akkor Isten lehoz egy kicsit minket a földre, hogy ne gondoljuk, hogy Illés maga az Isten volt, amikor ezeket olvastuk. Azt írja, Illés ember volt. És így folytatja, hogy hozzánk hasonló természetű. Akkor már nem vagyunk annyira elveszve. Illésnek is voltak jó napjai, és voltak kevésbé jó napjai. Ha így vesszük. Az, hogy Illés ember volt, mintha azt mondaná itt Isten, hogy gyadló ember volt. És Isten mégis tudta használni. Mert amikor a csodálatos, csodatévő napjait élhette, akkor láttuk, hogy Isten áldozatára egy csomó vödör vizet mondta, öntsetek vizet az árokra és az áldozatra. És utána szólította le a tüzet, megmutatván, hogy ki az igaz Isten. A bálimádóinak. És elégett az áldozat. Tüzet szólított le az égből. Aztán ezután, hogy megmutatta, hogy ki az igaz Isten, a Bálnak 450 profétáját darabolta fel egy nap alatt. Kivégezte őket, összekaszabolta őket. Ez is természetfeletti cselekedet volt. És azt az 1 Királyok 18-ban, hogyha olvasátok, pontosan végére járhattok, hogy miket tett. Egy napra rá. Jezabel megtudta, hogy mit tett a profétáival. És megfenyegette. Csak egy futárt küldött hozzá, hogy majd most jól megnézheted magad. És képzeljétek el, Istennek ez az embere elbújdokolt. Azt mondta, Istenem, hagyj engem inkább meghalni. Hadd legyen vége az én életemnek, vagyis félelem szállt rá. És az aggodalom kezdte őt gyötörni. És halálfélelmet, halálgondolatokat fordatott magában. Ez a hatalmas proféta, aki a tüzet hozta le az égből. Egy nappal előtte. És miért hozta Isten ezt a példát nekünk itt a buzgó imádságnál? Azt akarta Isten hangsúlyozni, hogy Illésnek is voltak fent és lent napjai. És Isten mégis hatalmasan tudta őt használni. A buzgósága miatt. Mert elment a hegyre, és buzgón könyörgött. És amikor még nem látta, hogy jön az eső, visszaküldte a szolgát, tovább folytatta az imádságot. Semmi jele nem volt még annak, hogy jön az eső. Tovább folytatta az imádságot. Nem adta fel. Buzgó volt és kitartó volt. Annak ellenére, hogy gyarló ember volt, ezek az imádságok meghozták a sikert az életében. És amikor egy tenyérnyi felhőt látott, küldött a királyhoz. Menj, szólj a királynak, hogy jön az eső. Hogy tekintünk a dolgokra? Mindent meghatároz az életünkben. Lehet, hogy éppen egy vacak napod van, és minden összejön, és úgy alakulnak a dolgok, ahogy nem szeretted volna, meg nem tervezted volna. És ezekkel a napokkal nem dicsekszel senkinek. Isten akkor is meghívást ad neked, hogy járulj a trónom elé. És járuljatok a kegyelem király trónja elé, mondja. Nehogy ilyenkor távolabb kerülj Istentől, vagy visszahúzódj, és azt mondta, hogy ó, Uram, már te se akarsz látni ezek után, amiket tettem. Szó nincs róla. Isten azt mondja, hogy járuljatok a kegyelem király trónja elé, és bátorsággal, bizodalommal tegyétek ezt. Akármilyen vacak és megpróbáltatott napod volt, én ott várlak téged. És mondd el azt a buzgó imádságot, mert én megsegítelek. Ha csak akkor imádkoznánk, amikor minden olyan nagyon jól megy, és azt gondoljuk, hogy ma milyen tökéletesek vagyunk, akkor nem sokat állnánk a trón előtt. Ugye? Amikor minden tökéletes körülöttünk, legtöbb embernek akkor különben eszébe se jut Isten. Tehát kár ezt gondolni, hogy Isten csak akkor fogad minket, amikor tökéletesek vagyunk. Mindegy, mennyire reménytelennek tűnik a helyzet. Hát hangsúlyozom, hogy tűnik, mert legtöbbször az ördög ezeket felnagyítja. Mindegy, mennyire reménytelennek tűnik a helyzet, amelyben vagy. Mennyire vagy hibás benne. Ez is teljesen mindegy. Mennyire tehetünk arról, hogy ide jutottunk. Ez is teljesen mindegy. Akkor is imádkozzunk. Járuljunk oda. Járuljunk oda a kegyelem királyi trónja elé. Hogy irgalmat nyerjünk, hogy kegyelmet találjunk, hogy a szükség idején, az alkalmas időben segítséget nyerjünk. Istennek ez egy olyan meghívása, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk, és nem szabad hagynunk, hogy a megpróbáltatások eltávolítsanak minket ettől a hívástól. És hogy a kárhozat alatt lévén nem fogsz odajárulni a trón elé, mert azt gondolod, hogy Isten ugyanúgy gondolkodik arról, mint te. És szó sincs róla. Szó sincs róla. Ő a jobbját mutatja. Segítő jobbját. És már elkészítette a segítséget. Már megadta a kimenekedést. Mielőtt te belekerültél volna abba a bajba. Olvassuk ezt, mert ez annyira gyönyörű rész, és ugyan idéztem többször, de szeretném, hogyha látnátok, hogy az ige írja, onnan fogom felolvasni. A Zsidó 4-ben. Ez a meghívás mindannyiunknak szól. A 4. fejezet 15-ös, 16-os versek mondják, hatalmas vigasztalás van ebben. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon. Ugye Illés is gyarló ember volt? Hozzánk hasonló természetű? Vagyis igenis vannak gyarlóságaink. De a főpapunk megindul ezeken. Képzeld el, egy ilyen főpapunk van, aki nem ítélkezik, hanem megindul a szíve, ha egy ilyen mély helyzetbe jutottál. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, amiben csak tegnap, vagy a múlt héten, vagy az elmúlt években megvoltál kísértve, abban a főpapunk is megvolt kísértve. Hozzánk hasonlóan, mégis bűntelen maradt. Ha nem ment volna át rajta, nem tudna könyörögni, érted? Neki mindenen át kellett mennie. Ami kísértést te ma megtapasztalhatsz. Ezért tud könyörülő főpap lenni. És megindul a szíve, amikor odaállsz a trón elé. És nem hibáztatni fog, hogy tudtad ezt elkövetni. Hogy tudtad ezt megtenni. Ilyeneket nem fog neked mondani. Ezt a szellemi tanácsadod mondja esetleg, ha rosszul hallja a szellemet, vagy a keresztény testvérek mondják. A főpapunk nem ilyen. Főpapunk nem ilyen. Megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Érzed-e ennek az Istentől való hatalmas kegyelmi átitatottságát? Isten kegyelme volt ez, hogy neki ezen mindenen át kellett menni, amiben te megkísértettél idáig, és ami baj majd még fogsz. Azokon neki át kellett menni, És ezért mondja, hogy oda járulhatsz. Járuljunk azért bizodalommal. Az angol azt mondja, bátorsággal teljesen, nagy bátorsággal. Semmit sem röstelkedvén. Bátorsággal járuljunk a kegyelem királyi székéhez. Ott a királyi szék előtt mi vár rád? Kegyelem. Kegyelem fog várni. Kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk, a szükség idején segítséget kapjunk. Ha oda járulsz, akkor tudja Isten adni ezeket. És bátorítalak téged, hogy a te gyarlóságod sem nagyobb illésnél, és bátor légy, és kitartó, és buzgó imádságokat mondj, és a buzgó imádságoknak meg lesz az eredménye, és fog jönni az eső. És fog jönni az eső az életedre. Amen. Az imádság tehát, amikor az imáinkat elmondjuk, és ilyen buzgón imádkozunk, az egy ajtó az Úr kezében, hogy az ellenség terveit, az ördög derekát ketté törje. Közbe fog lépni. Megzavarja az ellenség táborát. Az ő terveit tudja hozni. Az ő terveiben mindig ott van a kimenekedés. Ne félj, én megsegítelek. Hányszor mondja ezt a Bibliában? Ne félj, én megsegítelek. Cselekedetekre nézzünk, apostolok cselekedeteire. Közben mondjuk azt, hogy jó az Úr. Bizony, mert így igaz. Így igaz. A cselekedetek 7-ben. Isten igéje mindig felemel minket. És megvigasztal. És erre van szükségünk. Erre van szükségünk. Egy példát hoz itt az írás Józsefről. Józsefről. Akinek a történetét hosszan most nem soroljuk, mert igen hosszú történés soron ment keresztül. Lényeg az, hogy az ige úgy írja a 9-es versben, 7. fejezet 9-es versében, hogy a pátriárkák pedig irigységből, vagyis a testvérei, Jákob 12 fiáról van szó a pátriárkákról, egyik volt József a legkisebb közülük, az egyik legkisebb. Így írja, irigységből eladták Józsefet Egyiptomba, rabszolgasorba került. Ő volt a kedvence az édesapjának. Színes kis kabátot is vart neki. Ő volt a legkedvesebb. A testvérei ezért ki nem állhatták. Irigykedtek. Féltékenyek voltak. És már az első embergyilkosság is ezen történt. Irigységen. Az egyiknek az áldozatát tekintette Isten, a másikét meg nem. Úgyhogy az irigységen nagyon figyeljetek oda, mert az az egyik leggyakrabban használt kártyája az ördögnek. Mindig utasítsátok el, hogy ti abban nem mentek, oda nem mentek be. Nem fogok irigykedni. És így folytatja, borzasztó helyekre került. Kútba dobták, először meg akarták ölni, aztán a kútból kimenekedett, mert jött egy rabszolgakereskedő, és eladták neki a testvérüket. Pénzért. Képzeljétek el. Utána a rabszolgapiacon, ott mesztelenül kiabálták, hogy ki mennyit akar adni értem, mert a testét meg kellett vizsgálni minden rabszolgának, hogy tökéletesen. Iszonyatos helyeken ment keresztül. Végén azonban a történetnek a vége úgy lett, hogy mert Isten vele volt, így írja. De Isten vele volt. És így, azt írja, és megszabadította őt minden nyomorúságából, és adott néki kedvességet és bölcsességet. A fáraó házáig emelte föl Isten. Börtönben volt, börtönbe jutott előtte. És onnan menekítette ki Isten a legmélyebb tömlöcből. Fel a király palotájába, a fáraó palotájába vitte föl. Mi volt a kulcs? Mert Isten vele volt. Ezt írja. 9-es vers. De Isten vele volt, és megszabadította őt. Tudod-e, hogy akármilyen ellenség jöhet ellened, bármilyen gonoszságot kitervelhet, ha te tudod azt, hogy de Isten veled van, akkor annak mi lesz a vége? Így lesz a folytatás, hogy megszabadította őt. És minden nyomorúságából kimentette őt, és adott neki kedvességet, és bölcsességet. Vagyis, ha Isten veled van, akkor nincs olyan megpróbáltatás sor, amit ne tudnál átmenni. A Jézus nevében. Ezt a megvallást naponta szoktam imádkozni. Most veletek is elmondanám, hogyha kapok egy kis bátorítást tőletek. Amen. Így szól, Isten velem van, és megszabadít engem minden nyomorúságomból. És ad nekem kedvességet, és bölcsességet a világ előtt, az Úr munkájának elvégzésére. Isten közbelépett, és a gonosz munkája nem tudott sikerre jutni sem József életében, sem a te életedben nem fog tudni, ha erre ráállsz. Ha erre ráállsz. Mindegy, hogy ki van ellened, hangsúlyozom. Ha Isten van veled, ezt nagyon-nagyon tudatos is magadban. Isten a te oldaladon áll. A te javadra forgatja az eseményeket. A nagyobb van benned. És ő megmutatja a hatalmát az életedben. Hát ő a nagyobb. Megvan benned az, ami szükséges ahhoz, hogy győzelemben élj. Megvan benned. Már benned van ez a győzelem. Arra van csak szükségünk, hogy higgyük ezt, hogy szóljuk ezt, a győzelmet. Ha nem hiszed, akkor kell gondolkodni felőleg, úgysem fog történni semmi. Nem kell többet tenned, mint csak, hogy hagyd az egészet. Ha higgyük ezt, szólnunk kell ezt a győzelmet, és a buzgó imádságok nem maradjanak el. A részletek folynak olyankor. Istennek megvan a terve, ott van a szádban a győzelem, és Isten kivitelezi azt. És közben a részletek felől folynak a könyörgések. De a buzgó imádságok nélkül nem látjuk meg majd azt a győzelmet. Nagyon fontos. Isten a kezébe veszi az ügyedet, így van megírva, és felkarolja a helyzetedet. Nincs reménytelen helyzet nála. Ne adjuk fel, ez nagyon fontos. Ne adjuk fel, hanem kitartóak legyünk ebben. Meddig kell tenni a megvallásaidat? Meddig kell folytatni a könyörgéseidet? Addig, amíg az ördög bele nem fárad, és ő fel nem adja. Ugyanis mi nem adhatjuk fel. Ugye? Valakinek a kettő közül majd fel kell adnia előbb-utóbb. Ugye? Mert ezek a dolgok ideig valók. Egyszer Hégennek azt mondta valaki, hogy Hégen testvér, futásra bírtam az ördögöt. Egy baj volt csak benne, hogy a testvérünk szaladt elől, és az ördög meg utána. Az ilyen futás nem jó futás. Az ilyen futás nem jó futás. Az ördögnek kell megfutnia, ugye? Addig kell kitartanod ebben, amíg az ördög meg nem hátrál. Amíg ő el nem iszamodik. Amíg ő fel nem adja. Amíg ő el nem fut előled, mert ez bekövetkezik, ha te kitartasz. Ugyanis azt mondja a Szentírás, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a szellemem. Ezt Isten mondja. Vagyis nem engedhetjük meg magunknak, hogy meghátrálunk, hogy feladjuk. Nem lehetünk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi, így írja szó szerint a Biblia, hogy örök jutalmakat nyerhessünk. Örök jutalmak várnak ránk, ha kitartunk. És igazából nem nehezek ezek a hitharcai, mert valóban a nagyobb van bennünk. Ha ez tudatosul benned, hogy ő mindig ott van, ha te kinyújtod a kezedet, akkor ő előbb kinyújtja a kezét, mint hogy a tiédet érzékelnék. Mert benned van. Akkor ezek a hitharcaink igazából örömteljesek. Az ördög, aki meghátrál, én nem hátráltok meg, szögezd le magadban. Elhatározás nélkül nincs előre menetel. Amíg el nem határozott, hogy ez az életedben így lesz, addig nincs előre menetel. Te nem hátrálhatsz meg, te győztes vagy Krisztusban. Ez így van megírva. Isten hadseregének a katonái vagyunk. Gondoltál-e már így magadra? Hadviselésben vagyunk. Ez le van írva. Hadviselésben vagyunk. És a hitnek szép harcait harcoljuk. A hitnek szép harcait azt jelenti, hogy éles nyilakat is kilövünk az ellenség szívébe. Nem csak a hit pajzsát hordozzuk, hogy mi ne kapjunk nyilakat. Vannak pillanatok, amikor nekünk kell kilőni a nyilakat. Ez Isten igéje, Isten beszéde. Ezeket a nyilakat bele kell lőni az ellenség szívébe. 45-ös Zsoltárban olvasod. Olvasd el. Az király ellenségének a szívébe találnak ezek a nyilak. A szellemtől szólt rémát, ha szólod, az találni fog. Ez megsemmisíti az ellenséget. József a börtönből a palotába jutott föl. Mert az Isten volt ő vele, így írja az ige. Ezen időzzél, Isten volt ő vele. Lehet, hogy te is ott érzed magad ma lent a tömlösznek a legalján, a börtönnek a legmélyén. Valami miatt oda kerültél, úgy érzed. Elég, ha az ember úgy érzi. A másik ránéz a helyzetet, azt mondja, ne viccelj már, ez egy semmiség. És te mégis úgy érzed, hogy valami piszkosul mélyre kerültél. Mert az ördög a hitető, amúgy. Tehát lehet, hogy ott érzed magad, hogy ott vagy. De az nem egy rossz ügymenet, amikor Isten azt mondja, hogy én veled vagyok, és én megsegítelek. És minden gonoszból kiszabadítalak. Hiába lett volna Isten Józseffel, hogyha József csak panaszkodott volna, hogy hova került. Hogy ki okozta, hogy oda került. Mert ugye ártatlanul került oda, arra a helyre. Teljesen tiszta volt minden cselekedetében. És mégis hova került? És ha csak panaszkodott volna ezen, és sorolta volna, hogy ki tehet arról, hogy ide jutottam, akkor hiába lett volna Isten vele, Isten nem tudta volna onnan kiszabadítani, és nem tudta volna felemelni a legmagasabb pontra. A fáraónak az első embere lett. Nem jutott volna sikerre, ha csak panaszkodik. Ha csak a másikat okolja. Ha meg nem bocsájt azért, amit a másik tett ellene. Az irigységünk és az önsajnálatunk, ez két olyan dolog, amitől ha nem szabadulunk meg, nem jutunk előbbre. Akármennyire Isten velünk van. Akármennyire. Isten hiába akar segíteni a problémáinkon, hogyha ez a két csomag bent van a bőröndünkben. Az irigység és az önsajnálat. Ezt visszük magunkkal, nem lesz előbbre menetel. Ha te még mindig haragszol az ellenségedre, aki oda juttatott, akkor hogy tudna Isten segíteni rajtad? Ha nem bocsájtasz meg a másiknak, maradhatsz a gödör mélyében. Ott maradsz. Ha Isten áldásait akarod élvezni, és az ő életét akarod élni, hogy az valóban rajtad keresztül tudjon megnyilvánulni. Ez a te elhatározásod. Isten élete benned van, ki kívánkozik, és ő meg akar nyilvánulni. Hogy téged megsegítsen, és általad rengeteg embert kihozzon. Ugye minket megvigasztal, Isten ugyanazzal a vigasztalással mi is meg tudunk vigasztalni másokat. Ezt írja? Ezt írja? Micsoda elhívás ez? Óriási elhívás. Ha ezt szeretnéd, hogy az ő élete megnyilvánuljon, akkor az ő játékszabályai szerint kell játszanod az életet. Amit megír, úgy kell cselekedni. Az imádságról lévén szó, ugye, mert erről beszélünk, hogy bátran kérjünk. Tudnod kell azt, hogy az ima válaszokhoz hitre van szükség. Ezt nem titkolja a Biblia. Hitre van, teljes hitre van szükség. A hitünk azonban a szeretet által munkálkodik. Isten odaadja a hitet neked, mert amikor újjászületünk, megkapjuk a hit mértékét. Aztán megtanít minket szeretetben járni. Tesszalonikai beléknek írja, hogy titeket maga Isten tanított meg, hogy miként járjatok szeretetben. Tehát Isten megtanít minket szeretetben járni, és utána, hogy a hitünk működésben lehessen, vigyáznunk kell arra, hogy a szeretetünk mindig teljes legyen. Ha a szeretetünk teljes, akkor ott nem fér el meg nem bocsájtás. Nem. Mindegy tehát, hogy mekkora hitem van. Lehet hegyeket megmozgató hitünk, ugye? Hogyha a szeretet nem tudja átjárni a hitedet, Isten szeretete, akkor az a hit nem fog teremni. Hiába hiszed azt, hogy ez megvan neked. Hiába mondod el naponta 100-szor. Ha a szeretet nem járja át azt a hitet, az a hit nem tud cselekedni. pedig Istentől született. Ha a szereteted nem teljes, a hited nem fog működni. Ezt nyugodtan írd be a Bibliád első lapjára. Legelejére. Galata 5-6 így mondja, mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit. Vagyis a zsidó hitközségeknél lehet, hogy a 8. napi cselekedet Istennél nem ér semmit. Sem a körülmetéletlenség ugyanígy nem ér semmit. Vagyis hordhatod így is a hajadat, úgy is a hajadat, ilyen divat szerint is öltözködhetsz, olyan divat szerint is. Egy dolog számít nála. A szeretet által munkálkodó hit. Ebben mindenkinek saját magát kell megvizsgálnia. Hogy a szeretetem teljes-e. Tudd meg azt, hogy amikor a másikon segítesz, akkor magaddal tetted a legnagyobb jót az életben. Engedd a szeretetet, hogy szabad utat kapjon. Ahol csak lehetőséged van, árasz ki a szeretetet. Mert a hordalékos is benned, ha valami útja akadt a szeretetnek, miközben mások felé kiárasztod, úgy nagyobb és nagyobb utat nyer majd magadban az a szeretet. Vagyis, amikor a másikon segítesz, magaddal tetted a legnagyobb jót az életben. Nem is gondolunk néha így bele. Segítünk valakin, és magunkkal tettük a legnagyobb jót. Mert ilyenkor egy svungot adtál a hitednek. Ezt a szót nem tudom, mindenki ismeri, egy lendületet. A legjobb és a legbiztosabb útja annak, hogy erővel teljes keresztény lehess. Akarsz erővel teljes keresztény lenni? Akarsz hegyeket mozgatni? Akarod-e, hogy minden imádra válasz jöjjön? És gyorsan. Mert ha nem az Úrtól van az ima, el sem mondjad. Mert akkor csak kudarcos lesz a hited. Mindig nézd meg, hogy a szellemben imádkoztad-e, amit kértél. Tehát a legjobb és a legbiztosabb útja annak, hogy erővel teljes keresztény lehessél. A mindennapjaidban, jót tegyél és segíts a másiknak, a tőle telhető legnagyobb mértékben. Aranyigazság. Tőle telhető legnagyobb mértékben. Tedd azt meg. Ha tudnál jót cselekedni és nem teszed, nem lesz a javadra írva. Saját lelkiismeretedben nem fogod jól érezni magad. A Márk evangéliumra lapozzunk, és nagyon közismert részt fogunk elolvasni. Ez az a rész, ahol Hégennek is megakadt a szeme az igén, amikor a halálos ágyában feküdt, és már megkapta az utolsó kenetet is, meg elköszöntek tőle a pásztora is, a családja, és mindenki lemondott róla, és megakadt a szeme ezen. És addig meditált rajta, amíg Isten szólt hozzá. Ha hiszed ezt, akkor kelj fel, mert a beteg ember nem fekszik az ágyban. És így gyógyult meg Isten igéjén. Tehát ez a rész annyira kincsekkel teljes. Nézzük meg, hogy mit mond itt az írás nekünk. Ha az igét megértjük és alkalmazunk, akkor vagyunk előbbre, ugye? Bizony. Legyen hitetek Istenben, mondja Jézus, legyen isteni fajta hitetek, egy másik fordítás, egy hülyebb fordítás szerint. És van is ilyen hitünk, mert Istentől született a hitünk. Bizony mondom nétek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe. Hányan szeretnétek ilyen erőteljes szavakat? Ha csak mondod, fogja magát a hegy, és zsupsz, beugrik a tengerbe. Az összes problémádat teljesülhetne. Utamba vagy, menj innen. Be a tengerbe. És hopsz, azt mondja Jézus, hogy ez meg lenne neki. Olvasd el a részleteket. Meg lesz neki, amit mondott. Ha megtartja, hogy a szívében nem kételkedik. És hiszi, hogy amit mond, megtörténik. Vagyis a szavainknak óriási nagy ereje van, és tudunk így a szavainkkal élni, ha a játékszabályokat követjük. Látod-e azt, hogy nem azonnal történik meg sokszor, hanem amit mond, az majd meg lesz neki, ha közben hisz a szívében. Tehát az időre nem tekint ilyenkor az ember, és nem tekint a körülményeire. Az ördög azt kérdezgeti majd, hogy nincs is meg az neked, amit mondtál. Nincs is meg az neked, amit imádkoztál. Mondasz neki, nyugi, az úton van. Az úton van. Megkértem, hittem, elfogadtam. Az úton van. Neked sem kell aggodalmaskodnod, ördög Pajti. Nyugi. Az úton van. Az úton van. Tehát a hegyek felől nem panaszkodnunk kell. Ez egy nagyon nagy tanulság. A hegyek felől nem panaszkodunk, hanem a hegyeknek szólunk, parancsolunk. Hittel, szeretetteljes hittel. Na, akkor meg fognak mozdulni. Akkor meg fognak mozdulni. És a 25-ös versben mondott valamit Jézus, itt folytatja. Ezekben a versekben minden egyes számozott versben egy szellemi alapelv van elrejtve. Naponta érdemes elgondolkodni ezeken, és életünket megváltoztató erő van benne. 25-ös versben azt mondja Jézus, és mikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Az angol így írja, hogy bárki ellen bármi panaszotok van. Akkor semmi nem maradhat ki belőle. Bárki legyen az, és bármilyen panaszod van ellene, meg kell bocsájtanod. Bárki ellen bármilyen panaszod. Akkor egy kifogás sem maradhat, hogy neki még miért nem bocsájtottál meg. Ugye? Semmi. Meg kell bocsájtanod, és csak utána mondd el az imádot, mondja Jézus. És mivel Jézus azt mondja, hogy imádkozzon, megállotok, sokan kívánják, hogy Uram, inkább leülök, és úgy imádkozom. De hiába ülsz vagy állsz, teljesen mindegy. Ha ülsz, akkor is csak úgy megy majd az ima, ha megbocsájtottál. Teljesen mindegy. Állsz, ülsz, fekve imádkozol. Ha meg nem bocsájtasz, akadály lesz az életedben, azaz ima nem fog tudni olyan választ elnyerni, mint amit Isten adni szeretne neked. Az igazságtalanság, ha ért. Ez minden nap érhet minket. Igazságtalanság ér. Okot nem adtál, és mégis bántottak. Ilyen is történik az emberrel. Megbántottak. És most figyelj nagyon, te el tudod azt engedni? Nem mondom, hogy könnyű mindig. De ha te azt el tudod engedni, meg tudod bocsájtani, hogy Jézus mondja, mielőtt megállsz imádkozni, bocsáss meg. Ha leülsz imádkozni, bocsáss meg. Bárhogy, ha letérdelsz imádkozni, előtte bocsáss meg. Vagyis, ha te azt el tudod engedni, amit tettek veled, és meg tudod azt úgy bocsájtani, mintha már ott se lenne, Isten segítsége nélkül ez sem megy különben. Ez is hitből megy. Azzal Isten kezébe helyezted azt az ellenséget. Ez egy nagyon fontos gondolat. Isten kezébe helyezted az ügyedet. És ő az igaz ítélőbíró. És ha te tovább imádkozol, akkor eszedbe fog jutni, hogy a másik most Isten kezébe került. És Isten, legyél hozzá kegyelmes. Hogy ne számítassék be neki az, amit cselekedett. Hogy ne tulajdonítassék neki az. Mert a megbocsájtó Isten vagy. Ha idáig eljutottál, akkor jártál teljesen a szeretet. Mert Jézus is ezt tette a kereszten. Képzeld elő, amikor ott függött föld, és az ég és a föld között a kereszten. Mezítelenül. Gúnyolták, csúfolták, köbdösték. Vére folyt. Minden sevéből. És ilyen szenvedései között el tudta mondani azt a legerőteljesebb és a legkegyelem teljesebb imát, hogy Uram, bocsáss azt meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Mert tudatlanságból tették. Képes volt akkor az ellenségeire gondolni, és az ő javukra imádkozott, hogy ez ne számítassék be nekik. Hát Isten fiával tették ezt. Nem tudták, hogy ki van ott a kereszten. Nem tudták, hogy Jézus büntelen. És el tudta mondani ezt az imát. Ez a szeretetben járásnak a legmagasabb foga, amikor tudsz az ellenségedért úgy imádkozni, hogy amit értetted, vagy ellened tettek, ami gonosz tettek veled, amit csak el kellett szenvedned, ne számít, úgy megbocsájtasz nekik, hogy Uram, úgy vedd, hogy ez meg sem történt, és nekik ne számítassék be. Ne tulajdonítassék nekik ez a bűn. Na, ebben gyönyörködik Isten. Ebben a megbocsájtásban. És akkor fog téged átjárni teljesen a szeretet. Sokszor az emberek tudatlanságból teszik, amiket tesznek velünk. Mert nem tudják, hogy ezt nem így kellene, mert ők sem kaptak soha olyan szeretetet az életben senkitől. Ez az egyik lehetőség. Máskor, megint máskor azért teszik azokat, mert őket is sérelmek érik, és bántások érik, és sebek vannak a szívükön, és a sebek újabb sebeket szülnek. Újabb sebeket szülnek az életünkön, és így sebzik meg az embert az életében azok, akiknek semmi gonosz nem is tettünk, és ezt meg azt teszik velünk. Tehát ezt, ha erre rálátsz, könnyebben fogsz tudni megbocsájtani. És nem hiszem, hogy túl sokan vannak azok az emberek, akik reggel úgy ébrednek föl, hogy elkezdik a naplóba a terveket írni, hogy kit, hogyan, és hányszor, és miként akarnak majd megbántani aznap. Ilyenek nem sokan vannak. Tehát ezt az emberek nem előre eltervezik, hogy majd ilyen gonoszságokat tesznek a másikkal. Tehát nem szánt szándékkal teszik ezt az emberek, hanem egyszerűen csak beleesnek azokba, a helyzetekbe. Annyi embert bántok meg ma, amennyit csak tudok. Szoktál így fölébredni reggel? Ha igen, akkor még nem születtél újjá. Akkor még az üdvösséged hátra van. Tehát az emberek azokat termelik újra, amiket belül hordoznak. Ha ott még sebek vannak, bántások vannak, keserűségek vannak, akkor ezeket újra fogják termelni a megnyilvánulásaikban. Ezt tudjad? Sokkal könnyebben fogsz tudni akkor tovább lépni. És nem maradsz az ördögnek a csapdájában. Ugyanis amíg nem bocsájtottál meg, addig csapdában vagy. Addig ott vagy a fogságban. Annak a cselekedetnek a fogságában vagy, amit a másik tett ellened. Még akkor is, ha teljesen büntelen vagy benne, mert nem vagy szabad, ez a baj. Jézus azt mondja, hogy az én igém szabaddá tesz. Szabad vagy te akkor, ha másiknak még azt tulajdonítod? Nem. Nem éled még azt a szabadságot, amire Jézus elhívott. Ezt Lukács 23-ban imádkozza Jézus a 34-es versben, ha akarod otthon olvasni. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekednek. Nem tudják. Legtöbb ember így bánt meg téged, nem tudja, hogy mit tett, amikor azt mondta. Nem tudja, hogy mit tett a szíveddel, amikor olyan megnyilvánulása volt. És ha ezt így el tudod engedni, akkor te vagy a nyertes, és szabad vagy. Ez a lényeg, szabad vagy. Vagyis, amikor az emberek ezt meg azt teszik veled, akkor ne annyira magaddal foglalkozz, hogy ez mekkora bántás volt, és mit szenvedtél el, és ne ezt forgass magadban, milyen sérelmek értek, meg hogy mennyire fáj ez neked. És vissza-vissza jönnek ezek a gondolatok, mert az ember hajlamos ezen időzni, hogy tehette ezt a másik velem. Ne ezt tedd, adok neked egy nagyon jó tanácsot, inkább azon foglalatoskodjál, hogy kezdjél el imádkozni a másikért. Azon gondolkodj el, hogy mit tett az illető akkor magával, amikor ezt tette veled. Mert nagyon súlyos helyre került, ugyanis, mivel te Isten gyermeke vagy, és Istennek a szemefénye vagy, és így bántalmaztak téged. Amikor ezt tették veled, akkor, és kihasználtak, tegyük föl, akkor nagyon veszélyes helyre került a másik. Mert Isten kezébe került ítéletre. És induljon meg a szíved, hogy kezdj el imádkozni érte, hogy ő erre rálásson és megtérjen. Így lesz jobb a világ, ha elkezdünk imádkozni az ellenségeinkért, az üldözőinkért. Így lesz jobb a világ. És Isten mondja, hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ha te elengedted, azonnal Isten kezébe kerül. De utána kezdj el könyörögni érte. Uram, te irgalmas Isten vagy, te kegyelmes Isten vagy, és kérd a bocsánatot a másikra. Kezdj el közben járni érte, hogy nem tudja, atyám, hogy mit cselekedett. Legyél könyörületes hozzá, bocsáss meg neki. És tudod, mit fogsz érezni a szíveden? Szeretett balzsamot. Balzsamos lesz a szíved. És elkezdesz tudni úgy örülni, ahogy az atya örül annak, hogy te kegyelmet kértél az illetőre. Óriási dolog. Óriási dolog. És előbbre leszel. Kijöttél a kelepcéből, ha ezt meg tudod tenni. Óriási dolog. Minden javukra van azoknak, mondja Róma 8:28, akik Istent szeretik. Szereted-e Istent? Vagyis, ami csak történik velünk, tegyük fel, előre nem látható dolgok. Ha imádságban maradsz, ha hitben maradsz, és ha szeretetben maradsz, akkor Isten azt a helyzetet a kezébe veszi, és a javadra fordítja. Vagyis te, amikor abból kijössz, akkor feljebb kerültél szellemben, mint amikor oda bementél. Feljebb léptettek. Több a kegyelem feletted, nagyobb a dicsőség feletted. Csillogóbb lettél. Jobban átjárt a szeretet. Közelebb került a szíved Istenhez. Te nyertél vele. Mert Isten a javadra fordította. Ki tudtál belőle jönni győztesen? Óriási dolog. Akarsz-e ilyen győzedelmes életet élni, ez a kérdés? Mert ezt neked kell megcselekedni. Ezeket a lépéseket neked kell végigjárni. Ez a kiváltsága annak, hogy valaki keresztény. Ez a nagy kiváltság abban, hogy keresztények vagyunk. Hogy amit csak Isten kezébe adunk, azt a javunkra fordítja. Több leszel, amikor kijössz belőle, mint amikor bementél ezekbe a hitpróbákba. Azért jelent meg az Istennek fia, tudod-e folytatni? Hogy az ördög munkáit lerontsa. Kijelented-e, amikor ilyen hitpróbákban vagy, hogy én nem vagyok magamra hagyatva ebben. Az Isten fia megjelent nekem. Az Isten fia megjelent nekem. És azért az ördög munkái le vannak rontva az életemben. És meg vannak taposva. És amit megtapostál, az eltűnt, az megsemmisült. Az nincs többé ott. Amit a lábad alá helyeztél, Isten megrontotta azt. Te használod a hatalmadat, és ő elvégzi. Azt tudod-e, hogy Jézus azt mondja Lukács 10:19-ben, hogy hatalmat adott nekünk az ellenség minden ereje felett. Elgondolkodtam ezen. Ezek szerint az ellenségnek van ereje. Valamennyi ereje kell legyen, mert Jézus hatalmat adott nekünk. Habár legyőzött ellenség, ezzel kezdem, hogy ne félj tőle. Legyőzött ellenség. Hatalmat adott nekünk az ellenség minden ereje felett. Vagyis ereje van, ha nem is sok. Mennyi a hatalma feletted? Amennyit te adsz neki az életedben. A hatalmad a tiéd. Neked adta Isten, hogy te hatalmat gyakorolj felette. Ereje van valamennyi, és hatalmat úgy nyer az életedben, ha te adsz neki. A szavaiddal, a cselekedeteiddel, a meg nem bocsájtással. Ha helyet adsz neki, ha teret adsz neki, akkor nyert teret az életedben, és tudja használni az erejét ellened. De a hatalom a tiéd. Az ellenség minden ereje felett, így írja, minden ereje felett hatalmad van. Ki ne add a kezedből ezt a hatalmat? Évele. Tiéd. Tiéd ez a hatalom. Isten mindent a javadra fog forgatni, hogyha megtanulszal együtt járni. Mindent, mindent, mindent és mindent. Egy helyre szeretnélek benneteket még elvinni, ami egy zárásnak nagyon jó lesz, mert egy kis koronát teszünk rá arra, amit eddig hallottunk, hogy milyen Istenünk van. Szereted-e a mi mennyei atyánkat? Csodálatos. Csodálatos. Az egy krónikában, krónikák első könyvében, a 4. fejezetben olvasunk egy példát, és 2 igevers összesen. Az egyik szereplője itt az Ószövetségnek, Jábesz a neve, testvéreinél tiszteletre méltó volt, írja, és azért nevezi őt az anyja Jábesznek, mondván, mivel hogy fájdalommal szültem őt. Képzeld el, hogy egy ilyen nevet kapsz az anyától, hogy amikor csak rád néznek, akkor a fájdalmak jutnak az eszébe. Ó, te a fájdalmak gyermeke vagy. És mindig a fájdalmat, meg a rosszat említik feletted a nevedben. Akarsz-e így kezdeni egy életet? Ugye nem szeretné az ember, ha a fájdalom gyermekének neveznék. Az anyának fájdalommal szülte gyermeke volt, és ezt a nevet adta neki. Vagyis ahányszor kiejtették a nevét, mindig felemlítették azt, ami volt a múltban, és ez nem egy jó kezdet az embernek, amikor így nől fel, hogy állandóan ezt hallja, és erre emlékeztetik. Azonban Jábez kért valamit Istentől. És nézzétek meg a fordulatot az életében. Egy imádságot elmondott. Az imáról van szó, hogy az ima milyen változásokat tud hozni az életünkben, és milyen áttöréseket. Jábeznek elege lett ebből, hogy mindig a fájdalmak lettek a feje fölött emlegetve. És a mi életünkben is elegünk van abból, hogy mindig csak a rosszat sorolják, nem? Meg arra mutogatnak, hogy mi volt, és hogy hogy volt, és mi nem volt jó. Elegünk van ebből, ugye? Egy idő után az ember azt mondja, hogy nem fogom többet az ördögöt magasztalni. Nem fogom az ördög dolgait sorolni. Most kit dicsőítek, az ördögöt vagy Istent? Kit kell dicsőítenünk? A Jézus Krisztusunkat. Az ő nevét. Nem a rosszat, amit elszenvedtünk az életünkben. Nézzük meg, hogy hogy imádkozik Jábes. Az Izrael Istenét hívta segítségül, vagyis tudta, kihez kell fordulnia segítségül. Te ugyanígy tudod már, kihez kell fordulni. Az Izrael Istenét. Amikor megemlítik, hogy Izrael Istenét, akkor Isten még külön odafigyel. Nekünk a Jézus neve van, de az Ószövetségben nem volt. Amikor Izrael Istenét említették, akkor a szövetséges Istent említették. Aki szövetségre ment a népéért. Aki bármit odaadott, hogy a népét kiszabadítsa, mert szövetségese volt. A szövetség Istenét. Izrael Istenét hívta segítségül, mondván, ha engem megáldanál, és az én határomat megszélesítenéd, és minden rossz ellenére, minden fájdalom ellenére, az anyjának keresztül kell menni a szülésen. És amit az gyerekkorában csak mindig emlegették ezt a nevet, azt mondta, elege volt, azt mondta, most figyelj, atyám, áldjál meg engem. Segítségül hívlak téged. Ha engem megáldanál, és az én határomat megszélesítenéd, vagyis ími a növekedés Istenét szólította. A határainkat meg fogja szélesíteni Isten, hogyha szólsz neki, hogy ezt cselekedje meg. És a te kezed én velem lenne. Soha nem fog eltávozni a keze az életedről. A te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál. Nézd meg, miket kért. Minden veszedelemtől. Elesnek melőled ezren, bal kezden felül tízezren, lehet ilyen helyzet is. És téged megoltalmaz az Úr. Megoltalmaz téged minden veszedelemtől, hogy bút ne lássak. Elege volt a keserűségből. És elment és imádkozott Istennek, hogy bút ne lássak, és így olvasod, és megadta Isten néki, amit kért. Tudod, hogy ilyen Istenünk van? Oda mész, és ha bátorsággal kérsz, Isten megadja a kéréseidet. Megadja. Hiszed-e ezt, hogy egy ilyen Istenünk van? Hiszed-e azt, hogy ami rossz történt az életedben, azt a javadra fordítja? Hiszed-e ezt? Már az Ószövetségben is, amikor valaki kért, azt ő megadta. Ha tiszta szívvel tudunk menni, és kérünk tőle. Ezen fogunk gondolkodni egész héten. Isten a javunkra fordítja. Tudod-e őt úgy dicsérni, ahogy eddig nem? Megérintette úgy a szívedet, ahogy eddig nem? Hiszem, hogy ma megtette. Tudod-e őt úgy gyönyörködve tekinteni a trónján, ahogy eddig nem? Hogy ő a mindenható Isten, aki segíteni akar. Ő a könyörületes Isten, aki megkísértetett mindenekben. Hozzánk hasonlóan. Bátran mehetsz a trón elé. Nincs olyan, amin ő nem ment volna át. Nincs olyan bűn, amit ne vitt volna el. Elhordozta. Nincs olyan fájdalom, amit nem szenvedett volna végig. Minden fájdalom rá lett terhelve. Nincs. Miért nem fordulsz hozzá akkor bizalommal?